Folytatjuk a témát, folytatjuk a holnap tegnapját. Megérkezett hozzánk Szőke Norbert, a Landscorp Kft. Ügyvezetője. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Sziasztok, köszönöm és a meghívást.
Természetesen itt van velünk továbbra is dr. Bartuszek Lilla. Azt nagyjából már mindenki tudja, hogy a vízkészletek korlátlan felhasználásának lassan véget ér az ideje. A megszokott gyakorlatok fenntarthatatlanok és növelni fogják majd egyrészt a közszolgáltatások, az ipari termelés és az ingatlan üzemeltetés költségeit is. Mennyire drága a víz, szerintem most még talán annyira nem is érzékeljük, viszont az erre való felkészülés nagyon fontos, ugye ezért is jelentős az, amiről beszélgettünk, hogy például a települési vízgazdálkodásra különböző megoldásokat kell találnunk, de beszélhetnénk akár az ipari vízfelhasználókról is, mert hogy alapvetően az ipar ez egy vízigényes szektor, vagy akár az országos vízgazdálkodási stratégia kiépítésében is ugye vannak különböző kihívások. De szerintem kezdjük azzal, amivel itt nagyjából Lillával elkezdtük a beszélgetést érintőlegesen, ez pedig az integrált települési vízgazdálkodási tervezés. Miért is ennyire fontos ez?
Nagyjából úgy tudnám összefoglalni, hogy amit elsoroltál itt vízgazdálkodással kapcsolatosan, ez az integráció, ez azt jelenteni, hogy települési vagy egy területegység vízgazdálkodási tervezése során ezt mindet figyelembe veszi. Úgy tudnám összefoglalni egy nagyon érthető szóképpel, hogy ami a településen benne van a vízszó, azzal foglalkozik. Egyébként Magyarországon megjelent ez az integrált szemléletű tervezés, most már egy-két éve létezik erre egy tervtípus, az a neve, hogy integrált települési vízgazdálkodási terv, települési szinten, és többek között mi például ilyeneket készítünk, tehát nagyrészt önkormányzatoknak adunk tanácsadást, illetve tovább menve egy kicsit, hogy ezek a tervek ne csak a fióknak készüljenek, hanem valami értelmes beruházás is szülessen belőle. Alapvetően olyan műszaki megoldásokat is próbálunk beültetni a helyi döntéshozók fejébe, amelyek azután hazai környezetben is működőképesek, és nem csak az elmúlt egy-két évtizedben megszokott nyugati jó példát megpróbáljuk egy-per-egy átültetni hazai gyakorlatra, típusú beruházásokat alakítunk, mert azok jellemzően nem működtek ide azon.
Mitől nem működtek? Ennyire más lenne az éghajlat, amihez alkalmazkodnunk kell? De nem szeretem, bólog az, remélem, válaszoltam meg önmagában a kérdést.
Részben megválaszoltad, ez egyik fontos például, hogy te alapvetően itt más éghajlati feltételek vannak, mint például Németországban, vagy Írországban, vagy bárhol Nyugat-Európában, ahonnan mi halászgatjuk ezeket a jó példákat, de lehetne majdnem az összes természeti tényezőt mondani, más talajviszonyok vannak idehaza. De hogyha kicsit elmegyünk az épített vagy a városi környezet felé, akkor például a szennyvizeknek a töménységi adatai teljesen mások idehaza, mint például Nyugat-Európában, ami alapján ott méreteznek, csúnya szakszóval mondva, az ottani mérnökök. Ezeket nem tudjuk magyar viszonyok közé átültetni.
Viszont a technika, a technológia az alkalmazható?
Az elvek alapvetően ugyanazok lennének, így van, tehát nem kell általában újból föltalálni a meleg vizet, csak hogy egy vizes példát mondjak. Egyszerűen vele kell integrálni a hazai város vagy település üzemeltetési gyakorlatunkba, vagy vízügyi tulajdonságaink közé ezeket a megoldásokat, így van.
Lilla? És itt még annyit tennék hozzá, hogy önmagában abszolút egyetértve azzal, amit Norbert mond, én azt gondolom, hogy a szemlélet és önmagában ez a fajta integrált megközelítésnek az átültetése települési városi szintre, azért ez még az üzenet maga is egy kicsit talán néha a falakba ütközik, hogy ez így itt miért fontos, miért van arra szükség, amiről ugye a műsor első felében is beszélgettünk, hogy ezeket a különböző probléma területeket is a rájuk vonatkozó megoldási javaslatokat egy rendszerbe kezeljük.
Azért érdekes számomra, amit mondasz ezzel kapcsolatban, mert hogy annyira kézenfekvő maga a probléma, hogy azt gondolnám, hogy talán ebben kellene, hogy a legjobb vagy a legnagyobb nyitottság legyen, hiszen ez egy folyton-folyton visszatérő olyan kérdés, amire nem tudunk nem odafigyelni, mert hogy a villámárvizek jelensége az nem, hogy csökkenni fog, hanem egy-egy gyakoribb lesz, tehát hogy ez ott kell, hogy legyen folyamatosan a gondolatainkban, vagy a cselekvési megoldás készletükben.
Bocsánat, itt egy másodpercre ragadnám csak magamhoz a szót, mert hogy azt gondolom, hogy kifejezetten itt van annak hatalmas szerepe, hogy az olyan egyébként innovatív megoldásokat és a hazai viszonyok számára megfelelő megoldásokat kínáló cégek, mint például Norberték cége is, kapcsolatba tudjon kerülni minél több önkormányzattal, és az önkormányzatok számára is tudjunk ahhoz lehetőséget biztosítani, hogy megtalálják ezeket a megoldásokat és lehetőségeket.
Van erre nyitottság, Norbert?
Olyannyira, hogy vagy hatalmas közöny van ezzel kapcsolatban, és nem üti át az inger küszöböt. Túl lelkes egy-egy városvezető, és nem feltétlen szakmai alapokon hozza meg a döntéseket, hanem, hogy mondjam, fölülünk általában egy olyan hullámvasútra, ahol a hívószavak hajtják ezt a vonatot. Most például mindenki szivacsváros szeretne lenni ugye itt a villámárvizek tekintetében, és alapvetően nem feltétlenül szakmai alapon, hanem nyilván ilyen-olyan PR cikkek alapján, és sajnos már félig meddig a szakmai irodalom is elterjedt, hogy ez például mennyire jó a villámárvizek megelőzése érdekében, és itt jön be a korábbi gondolat, hogy alapvetően nem tudjuk azt átültetni, amit mondjuk Kínában, Wuhan városában működik az ottani klímával Budapestre. Alapvetően ezek a szivacsváros megoldások, ha már jön a villámárvíz, akkor alapvetően nem fognak segíteni, tehát ez a rossz hírem van. Kicsit a mérséklésében tudunk ezzel dolgozni. Arról nem is beszél, hogy Magyarországon ennek a villámárvíznek se nincs olyan nagyon pontos definíciója. Tehát a villámárvíz az ugye az, amikor tényleg a hegyekben összegyülekező, mondjuk itt a budai hegyeknél összegyülekező vizet csak bezúdul a belterületre, az épített területre. Azt már nem fogjuk megfogni mindenféle zöld felületi növényzettel. A szép csendes esőket, annak az itt raktározására alkalmasak ezek a technológiák.
Ennél a pontnál kell például meggyőznöd a városvezetést, hogy vegyék figyelembe, hogy ezek a fogalmak alapvetően mit jelentenek, villámárvíz, szivacsváros, és hogy ez nálad nem fog működni, tehát hogy egy ilyen szakmai alapozást kell kezdeni tulajdonképpen?
Így van, illetve ami még visszatérő probléma, és talán az egész hazai vízgazdálkodásnak, de mondhatjuk úgy, hogy környezetvédelemnek a hatalmas problémája, hogy például ez a települési vízgazdálkodás, ez is egy teljesen mesterséges definíció. Tehát amikor mi vízgazdálkodásról beszélünk, akkor alapvetően a település szó alatt nem csak az épített belterületet értjük, hanem a folyamatok azok a külterületen indulnak. Megint visszatérve a budai példára, nem fogjuk tudni megállítani a villámárvizet a belterületen, ahhoz nekünk fönt a villámárvíz keletkezési pontján kell beavatkozni, tehát az erdőkben, a hegyekben. De hogy a villámárvíznél mindenki emlékszik, 2005-6-ban volt talán az első Mátra keresztesen, amikor vitte a fél falut ugye a villámárvíz, de elég 2023 júniusára gondolkozni, szintén a Mátra alján, Gyöngyös Tarjánnál, ahol sajnos még halálos áldozatok is voltak. Ott egy ilyen szivacsváros vagy szivacstelepülés koncepció nem fogta volna meg ezeket a villámárvizeket, hiszen mire odaért a falu szélére, ez a villámárvíz már megvolt a baj. Fönt a Mátrában kell megfogni ezeket, az pedig nem feltétlen milyen hagyományos önkormányzati eszközökkel végrehajtató, hiszen az már ugyanaz ő közigazgatási területük, de nem az ő tulajdonukban van az a patakszakasz, erdészeti beavatkozásokat kell végrehajtani. Megint nem önkormányzati hatáskör, hanem az erdészeti, és ezt nagyon nehéz megértetni bárkivel is, hogy egy belterületi problémát nem fogunk tudni úgy megoldani, hogy egy valamilyen uniós forrásból megvalósított mini projektet egy műszaki megoldással oda letelepítünk. Ezek sokkal komplexebb dolgok, és akkor visszatérhetünk a beszélgetés elejére, hogy ettől lenne integrált egy települési vízgazdálkodás, hogy egységben kezeljük ezeket, úgy mondjuk, hogy vízgyűjtő terület alapú megoldásokat végzünk vízgazdálkodás keretein belül, tehát az egész vízgyűjtőt vesszük legkisebb egységnek, amikor mi bármit is akarunk fejleszteni a vízgazdálkodásra.
Jobban oda kellene figyelnünk az erdeink minőségére, mennyiségére, ami megköti a vizet. Itt elsősorban ugye arról beszéltünk, hogy mennyire sok víz van, de van olyan csapadékhiányos területünk is Magyarországon, ugye a homokhátság térsége, ahol viszont pont az ellenkezője van, hogy egyfajta vízpótlásra lenne szükség, és ugye ez is egy olyan kardinális probléma, ami nem feltétlenül jelenik meg mondjuk a városi környezeti problémaként, de előbb-utóbb, ha ezzel nem foglalkozunk, mert minden mindennel összefügg és begyűrűzik különböző területekre, előbb-utóbb minket is érinteni fog azokat, akik a városban lakunk.
Itt azt gondolom, hogy a legfontosabb kapcsolódási pont az önmagában annak a gondolatkörnek a felismerése, hogy valóban megtartani kell a vizet akkor, amikor ránk zúdul, és nem feltétlenül minél előbb megszabadulni tőle, ugye erről beszélgettünk már korábban is, és csak egy fél mondat erejéig visszautalva még a szivacsvárosok magyarországi fogadtatására vagy kezelésére, picit tovább fűzném Norbert gondolatait, abszolút egyetértve az elhangzottakkal, hogy ha már viszont akár PR jelleggel egyáltalán a köztudatba került ez a fogalom, nagyon hasznos, hogy a döntéshozók magát a logikát megértsék a mögött, hogy miért fontos megtartani a vizet. Valóban ez nem mindig alkalmazható, és nem mindig úgy és akkor, ahogy ez a külföldi példákból kitűnhet. Egyfajta szemléletformálásnak azért mindenképpen hatékony.
Miért fontos, hogy megtartsuk a vizet? Kitértünk az elméleti részre, akkor próbáljuk meg így a gyakorlatra lefordítani ezt.
Alapvetően azért, mert ha éves átlagban nézzük, akkor nagyjából ugyanannyi csapadékunk van nekünk évek óta, csak az éven belül elosztás az iszonyatosan rapszodikussá vált. És hát ezt már a nagymamáink is tudták, hogyha nyáron sok a gyümölcs, és télen is szeretnénk belőle enni, akkor el kell tenni, be kell főzni befőtnek. Gyakorlatilag ugyanezt kell csinálnunk a vízzel is. Amikor sok van belőle, akkor nem a nagy többséget elvezetni, aztán hát utánunk a víz ezen, hanem el kell belőle tenni, mert van, amikor nem lesz. És akkor itt jön be a fenntartatóság a képbe, hiszen a fenntartatóságnak van egy hatalmas környezeti buborékja, egy társadalmi buborékben azon belül, és azon belül még egy gazdasági is. Mai mondjuk homokhátsági gyakorlat az miről szól, ami van csapadékvíz, ennek a területnek egyébként a csapadék a legnagyobb bevételi vízforrása. Azzal nem gazdálkozunk, hanem elvezetünk. Minél messzebb az épületeinktől, minél messzebb a szántóföldjeinktől, amikor sok van, ez a szemlélet uralkodik még mindig, bár már elindult némi változás. Iszonyatosan drágán kitermeljük felszín alól az ivóvizeinket, megtisztítjuk, azt nagyon nagy hálózati veszteséggel elküldjük a fogyasztókhoz. Ők használják, nagyon nagy költségen elvezetjük egy szennyvíztisztítóba, nagyon nagy költségen megtisztítjuk, tehát itt már ilyen 3-4-szeres költségek rakottak.
Elképesztő pazarlás van a rendszerben egyébként.
És ezt a tisztított szennyvizet utána, amit a felszínen emeltünk ki, ezt elvezetjük minél messzebb tőlünk. 4-szeresen anyagi ráfordítással kitermelt és használt vizet, azt utána elvezetjük. Ugyanakkor, amikor kevés a víz, akkor pedig mindenki toporzékol, hogy vizet ide, meg akkor jönnek a sivatagosodásról szóló cikkek. Ugyanazok a gazdák egyébként, akik korábban azt mondták, hogy vigyük el a vizet, 3 hónap múlva már kérik a vizet. Ennek is lenne költsége. Hatalmas vízpótló rendszerek tervezése folyik jelenleg is egyébként.
Ezt akartam kérdezni, hogy milyen megoldások vannak erre a problémára?
Az a baj, kicsit az elmúlt évtizedek szemlélete, hogy amikor sok elvisszük, amikor kevés, akkor hozzunk ide. Bár valószínűleg tényleg nem elég a területre hulló csapadék visszatartásával olvasolni a problémát. Tehát valami külső pótlás már kell ebbe a rendszerbe, mégis gondoljunk bele, hogy a Dunából és a Tiszából tudunk ide vizet kiemelni, és hát a homokhátság az nem csak nevében hátság, tehát az fizikailag egy 40-50 méterrel magasabban van, mint a Dunának vagy a Tiszának a vízszintje. Ahhoz, hogy oda tényleg a világ vízmennyiségét felemeljük, mert annyi kellene oda, hogy megállítsuk ezt a sivatagosodási folyamatot, iszonyatos energiaráfordítás kell. Tehát érthető legyen annak, hogy a Dunából értelmezhető vízmennyiséget, térségi szinten értelmezhető vízmennyiséget felpumpáljunk, az egy kisebb erőműnek az energiaigényét. Ezért próbáltam behozni a fenntarthatóság fogalmát, hogy társadalmi oldalát értjük, meg akarjuk akadályozni, hogy az ott élők elhagyják azt a területet. És ennek most már egyik legnagyobb kulcsa a víz egyébként. Ugyanakkor van egy gazdasági oldala, hogy mi az a ráfordítási határ, ami mellett ez még megéri, és van a kezdeti környezeti költség, hogy oké, a homokhátság jól jár ezzel, hogyha ott csorgatunk jobbra-balra vizet és pótlik a talajvízkincs, na de ezt a vízkészletet adó Duna és Tisza az jól jár ezzel.
Hú, ez egy nagyon bonyolult és nagyon mély kérdés, messze visz a városi környezettől.
Én azt gondolom, hogy nem, pont hogy nem, mert hogy bár valóban ez egy összetett gondolatkör volt, amit most Norbert megosztott velünk, kifejezetten rövid üzenetté is formálható, nevezetesen, hogy ismét egy nagyon jó példát láttunk arra, hogy a társadalmi, a gazdasági és egyébként a környezeti pillér hogyan tagozódhat gyakorlatilag egy komplex rendszerbe, és hogy mitől lesz maga a fenntarthatóság, ha már most ennyiszer emlegettük itt az utolsó percekben, mitől lesz valóban a fenntarthatóság, és kifejezetten a települési fenntarthatóság több, mint egy zöld üzenet.
A nagyon konkrét példát fogok hozni, ugye a pazarlásnak a lehetősége benne van a rendszerben, ugye a vízvezetékeknek, a hálózatoknak az állapota nem éppen ideális, ez is szerintem egy óriási megoldandó kérdés. Ebben lesz valamilyen előrelépés az elkövetkezendő években, mennyire fogunk tudni ezzel foglalkozni, mert nekem az a benyomásom van, hogy nagyon sokszor felröppen ez a hír, mint probléma, és aztán valahogy úgy lekerül az asztalról, nem foglalkozunk vele, valahogy úgy elodázzuk ezt a dolgot, mint ahogy azzal sem szívesen nézünk szembe, hogy előbb-utóbb a víznek, mint erőforrásnak a piaci ára az bizony mindenkinél le fog csapódni, és nem olyan olcsón fogunk hozzájutni, mint manapság.
Én, hogyha csak szakpolitikai gondolattal itt megkezdhetem a válaszadást erre a kérdésre, én azt gondolom, és egyébként számos szakértővel, akár csak a javaslatcsomag elkészítése alatt Norberttel közösen is beszélgettünk erről, hogy azért az első és legfontosabb lépés ebben a kérdésben az egy szabályozási háttérnek a megteremtése, és önmagában a döntéshozói szintre emelése ennek a kérdésnek. És itt biztos, hogy Norbert sokkal mélyebb szakmaibb választ fog tudni adni erre a kérdésre, de azt gondolom, hogy mindenképpen fontos kiemelni annak a keretrendszerét, hogy valóban ezek a szakmai szempontok egyáltalán eljussanak a döntéshozókhoz, mert nagyon gyakran legalábbis a hozzánk eljutó információk alapján sokszor az is probléma, hogy a szakma abszolút tisztában van ezekkel a problémákkal, de maga az a platform, az a csatorna, amíg ez valóban a megfelelő releváns döntéshozók asztalára jut, ez néha hosszabb vagy bonyolultabb a kelleténél.
Norbert, erről mi a benyomásod, mint annak a szakembernek, aki kapcsolatot tart az önkormányzatokkal ilyen tekintetben?
Minimum két oldala van ennek a kérdésnek. Egyrészt, hogy említetted, hogy hatalmas, hát ezt hálózati veszteségnek mondjuk, hogy onnantól, hogy mondjuk a Dunából, itt Budapest környékén parti szűrési kutakból, vagy az Alföldön a felszínen kiemelünk vizet, és mondjuk hány százaléka jut el utána a fogyasztóhoz, ott a kettő között van azért általában egy kis gap.
Igen,
ami nem tudom én 20 évvel ezelőtt, hogyha 20%-ot elvesztettünk ebből, akkor már úgy fogtuk a fejünket, és azt mondtuk, hogy elnye-belnye. Manapság, hogyha egy vízszolgáltató azt mondja, hogy csak 20%-os vesztesége van, akkor már tapsikol.
Ezért mondtam, hogy nem lehet megkerülni ezt a kérdést, tehát előbb-utóbb szembe kell néznünk ezzel a problémával, mert hogy ez a veszteség egyre csak nő.
Most való 20-50% között mozognak ezek, ami hát azért belátható, hogy nem meríti ki a fenntarthatóságnak a fogalmát ez a fajta vízszolgáltatás, és ez nagyon egyszerűen a hálózatnak a cseréjével jár együtt. De van a másik oldal, a felhasználói oldal, tehát emlékezzünk vissza 2022 nyarára, amikor gyakorlatilag egy 8 hónapos asszályos időszak volt, és itt a budapesti agglomerációban, a hegyvidéki részeken annyira kiürültek a víztározók, hogy mondjuk a magasabb térszínekre, mondjuk Solymár hegyvidéki területeire, Pilisszentre, szóval nem jutott föl a víz, nem volt annyi nyomás a rendszerben. Hát ott azért nem volt őszinte a mosolya azoknak a családoknak, akik lajtos kocsiból oldották meg a mindennapjaikat akár két héten keresztül. Ez a jövő, hogyha ezek a rendszerek nem lesznek fejlesztve, illetve hogyha a jelenlegi vízhasználata lesz a fogyasztóknak, hiszen azért valljuk be, hogy már hegyvidéki részein azért vannak úszómedencék, amiket ilyenkor nem biztos, hogy fel kellene tölteni, mikor a szomszédnak nem jut ivóvíz mondjuk a csecsemője tisztán tartására. Tehát azért súlyozni kellene itt a vízhasználatoknak a rangsorát is. Arról nem is beszél, hogy mindennel összefügg, és integrált vízgazdálkodásról beszélünk, akkor például a csapadékvizeket, ami az ingatlanon belőle hullik, azt nem tudom, hogy hány hallgató tudja, de jogszabály szerint az ő felelőssége lenne annak a, hogy mondjam, az azzal történő gazdálkodás. Tehát a magyar gyakorlat pedig mi, a tetőfelületről begyűjtő ereszek, azok ki vannak vezetve az utcára, ugye a vizet azt eltőlem, el az én ingatlanomtól, el a házamtól, menjen a közösbe, majd ott annak az üzemeltetője megoldja. Jogszabály szerint ez egy törvénysértés, ezt azt mondjuk ki, és csodálatosan el lehetne raktározni, visszatérve a befőttes analógiára, ezt a csapadékvizet egy átlagos családi háztető felszínéről, mondjuk egy ilyen 5-6 köbméteres tartályt a felszín alá besüllyesztünk a kertbe, amit hát nyilván egy kis túrással, fúrással, faragással jár, de utána gyakorlatilag pont ezeket az asszályos időszakokat mi csapvíz nélkül meg tudjuk oldani, mondjuk a pázsitnak a locsolását.
Így van, öntözővíznek fel lehet használni. Abszolút.
És akkor nem a tisztított ivóvízzel locsoljuk a pázsitunkat, aminek lenne egyébként másik gazdája.
Megint előjön egyébként az, hogy a fenntarthatóság mindig összefügg azzal, hogy egy ilyen körforgásos gondolkodás szemléletet kell be.
Egyetlen egy dologra szeretnék visszatérni még Norbert gondolatával kapcsolatban, nevezetesen, hogy valóban ez a fajta fejlesztés, ami azt gondolom, hogy a hálózatra jócskán ráfér és szükséges. Ugye itt nagyon fontos szintén szakpolitikai vagy döntéshozói kérdés az erre való forrás allokáció, és kifejezetten ezzel is foglalkozunk a programsorozat részeként, hogy valóban például költségvetési szinten mekkora az erre allokálandó forrás, hiszen addig, amíg nyilván egy felől beszélünk szemléletformálásról, másfelől beszélünk megfelelő szaktudás átadásról, megfelelő mérésekről, de én azt gondolom, hogy a forrásbeli ösztönzők is egy elengedhetetlen eleme ennek a folyamatnak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Holnap tegnapja. Bartuszek, Lilla, Szőke Norbert voltak a vendégeim. Köszönjük a figyelmet.
Közös pont. A Holnap tegnapja vendégei a jövő szervezetei. A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.